Nem csak a futásban, de a hegymászásban is sorra megdöntötte a gyorsasági rekordokat, és kétszer feljutott a Monteverest csúcsára Kilian Jornet. Semmi sem lehetetlen című könyvében életfilozófiájáról, edzéseiről, megpróbáltatásairól és kalandjairól ír. Nagyon izgalmas olvasmány. Kilian 1987-ben született, és a gyermekéveit a Pireneusokban töltötte. Szüleivel rengeteget túrázott a magas hegyekben, már 10 évesen végigjárta a Pireneusokat átszelő túraútvonalat. Tapasztalatai, kitartása és kivételes fizikai és mentális adottsága is közrejátszanak abban, hogy szinte emberfeletti teljesítményekre képes. A hegyen azonban mindenki kiszolgáltatott, erről ezt írja a könyvében.
Nem vagyunk többek jelentéktelen törékeny embereknél, erre mindig emlékeznünk kell, különösen amikor már hozzászoktunk a sikerhez, túlzottan elkezdünk bízni önmagunkban, és azt hisszük, legyőzhetetlenek vagyunk, és bármit megnyerünk. Ha versenyzünk, lehetünk arrogánsak, de a hegyekben megeshet, hogy valaki végül minket fog siratni.
A könyvhöz kapcsolódóan most Klein Dávid expedíciós hegymászóval beszélgetünk, aki 4-8000 méter feletti csúcsot ért el, oxigénpalack nélkül, és 2016-ban teljesítette a legveszedelmesebb 8000-es csúcsnak, az Annapurnának az első magyar megmászását. Hogy mi történik a felkészülés során, hogyan viszonyul a hegyhez és mi mindent él át mászás közben, erről kérdezem Klein Dávidot, a Kilian által leírtakhoz kapcsolódva.
Ő azt mondja, hogyha megkérdezik tőle, hogy mi lenne, ha nem sportoló lenne, akkor azt mondja, hogy fogalma sincs róla, egy biztos, hogy versenyezne. A kérdésem az az, hogy ha te nem ezt csinálnád, akkor tudod-e, hogy mit csinálnál mást?
Igazi görbetükör a válaszom a Kilian válaszához képest, mert azt mondom, hogy fogalmam sincs, de az biztos, hogy nem versenyeznék. Nekem nagyon kiskoromtól nagyon fontos volt a természet, a mozgás, a fizikai erőfeszítés és a kaland. Ugyanakkor nagyon furcsán éreztem magam a tornaórákon, mert nem szerettem volna versengeni, nem szerettem volna másokat legyőzni, és olyan különösebben a csapatjátékok se érdekeltek. Tehát amikor átaláltam a hegymászásra, akkor ezt láttam benne, hogy ebben van fizikai erőfeszítés, benne van nagybetűs kaland, van benne kockázat, de nem kell másokat legyőzni. A hegyet nyilván nem tudom legyőzni, mert az sokkal nagyobb nálam, és másokkal sem kell versengenem.
De ezek szerint a fizikai megpróbáltatás és a kaland az két olyan hívószó, ami biztos, hogy lenne.
A fizikai erőfeszítés, a kaland, és valami, amit talán romantikának lehet nevezni, de nem ez az ilyen rózsaszín, póni fésülgetős romantika, hanem egy ilyen kőkemény, vadregényes romantika. Én nagyon fiatalon észrevettem, hogy bár szeretem a fizikai erőfeszítést, nagyon szeretek kötelet mászni, meg futni, meg nem tudom micsoda, és közben szeretek nyársat faragni, és szeretek tábortüzet rakni, és elmenni a Pilisbe, és azt képzelni, az Amazonas őserdeiben vagyok. De ugyanakkor béna voltam a labdával, nem szerettem ezeket a dolgokat, és kivágytam a szabadba. És akkor elkezdtem tájfutni, az ilyen kalandos dolog volt, egyébként nem tájékozódom különösebben jól, de futottam a többiek után, legjobb esetben második lehettem, meg elkezdtem karatézni, meg judózni, mert azok meg ilyen romantikus, kicsit misztikus dolgok voltak. És kb. Ez volt az óta. Hegymászásig.
De te tudod ennek az eredőjét? Csak azért kérdezem, mert Kilian egyszerűen egy olyan családban nevelkedett, állandóan túráztak, tehát hogy ő tulajdonképpen beleszületett ebbe.
Én nem. Én ilyen klasszikus értelmiségi családból jövök, pszichológus apukával, pszichológus, szociológus anyukával, nem nevezném különösebben sportosnak a családomat. Ami nagyon nagy erénye a családomnak, amit nagyon szeretek a családomban, hogy mindig is éreztem, hogy szeretnek és figyelnek rám, de sosem éreztem, hogy szeretnék megmondani, hogy ki legyek, vagy mit csináljak. És ez egy nagyon ritka áru kapcsolás, és így szabadon kibontakozhatott ez a kalandvágy, ami megvan bennem.
Azt is olvastam a Kilian könyvében, a Monteverest kapcsán azt vallja ő, hogy nem kell a hegyek adottságait a mi szükségleteinkhez igazítani, hanem nekünk kell dolgozni azon, hogy saját adottságainkat a hegyhez igazítsuk. És végül is az egész felkészülése során ő ezt csinálta, fölfutott a hegyre, lefutott.
Ezzel is teljesen azonosulni tudok. Tehát egy létező filozófia a hegymászásban, aminek a lényege az, hogy nagyon magasra fölmászni azért nehéz, mert odafönt nagyon kevés az oxigén. És ma már nem a földrajzi felfedezések korában élünk, nem az a cél, hogy bármi áron elérjük a hegy csúcsát, nem leigázni, legyőzni, meghódítani akarjuk, hanem szeretnénk egy sportos, vagány teljesítményt, egy izgalmas kalandot összehozni. Ennek az a lényege, hogy nem a hegy magasságát alacsonyítom le a képességeim szintjéhez, hanem megpróbálok én felnőni, ha tudok, a hegy magasságához. Többet eszem, megeszem a spenótot, megfelelő edzésmunkát, megfelelő stratégiát találok ki, fejlesztem magam, és így próbálom meg elérni a csúcsot. Ennek egy ilyen sarokköve az oxigén használat, de valóban ennek van egy ilyen filozófiai vetülete is, hogy nem meghódítani megyek a hegyet, hanem megmászni.
De milyen viszonyban vagy a testeddel? Nagyon érdekes, amit a Kilián ír arról, hogy folyamatosan az ő határait keresi. Mit bír még el, hogy hogyan lehet még erősebb? Szóval, hogy a te felkészülésedben a mentális és a fizikai felkészülés, ez hogyan van?
Egy lassacskán középkorú hegymászót kérdezel, 45 vagyok most, és figyelem saját magamat, ahogy változom, és figyelem saját magamat, ahogy változik a viszonyom a testemhez. Amikor egy expedícióra készülök, akkor megkérem a testemet, hogy figyelj, valami olyasmit fogok csinálni, ami nem lesz neked úgy igazán jó. Tehát ez, a test biztos, hogy nem élvezi azt, amikor 8000 méter fölé viszed oxigénpalasz nélkül. A felkészülés során is elég sokat kifacsarok belőle, elég sokat kérek tőle, igyekszem odafigyelni rá, hogy ne sérüljön meg, de azt is leginkább azért, mert hogyha megsérül, akkor az gátolja a munkát. És ilyenkor munkaként gondolok erre az egész valamire. Hány kalória, hány perc, stb. És aztán utána mondom neki, hogy ha majd lejöttünk onnan, akkor egy kicsit megjutalmazlak, elviszlek a Balatonpartra, és akkor ott egy kicsit kipihenheted magad. Tehát van egy ilyen elidegenedő viszonyom a saját testemmel, amikor expedícióra készülök, mert azt gondolom, hogy ha túlságosan személyes lenne, ha túlságosan önmagamnak képzelném a testemet, akkor nem lennék képes megcsinálni vele azt, amit meg kell csinálnom vele. És ez egy kicsit el kell távolodnom. Ez egy furcsa állapot, egy ilyen meghasonlott állapot. Egyébként kérdeztetél, a felkészülés mennyiben mentális és mennyiben fizikai. Én három ilyen részre szoktam bontani a felkészülést. Az első az a fizikai, és azt kifejezetten bosszantani szokott, amikor valaki azt mondja, hogy minden csak fejben dől el, meg nem tudom, meg az akarat mindent legyőz, mert ez ilyen légvárépítés. Hogy azért az mégiscsak úgy van, hogy kőkeményen fel kell készülni. Ha ezt nem teszem meg, akkor az egész csak egy humbug. És ha megteszem, akkor még van két másik dolog, amit meg kell tennem. Az egyik a stratégia, a másik pedig a mentális felkészülés. És igaz, hogy mind a kettő fejben történik, de nagy a különbség köztük. A stratégia az azt jelenti, hogy kitalálom, hogy hogyan oldom be ezt a technikai feladatot. Kilián kiszámolja, hogy nem tudom, hány métert kell megtennie, hány óra alatt ahhoz, hogy ekkor legyen ott a csúcson, kiszámolja, hogy ezzel hány kalóriát fog elégetni, stb. Megnézem, hogy mit tudom én, hány tábort akarok használni a hegyen, megnézem, hogy ez milyen eszközöket rendelek hozzá. Ez mégis egy technikai jellegű sport, meg kell oldanom a feladatot. És a másik fajta fejben történő felkészülés, az a mentális felkészülés, ami azt jelenti, hogy azt mondom, hogy amit tudtam, megtettem, felkészültem stratégiában, felkészültem fizikailag, most szembe kell nézni a kihívással, a kockázattal és az egész feladattal.
Igen, de ez a kell, ez nagyon érdekes, mert hogy ez nem egy külső nem kellés, én. Igen, és ő is ír például arról, hogy a motivációt hogyan lehet megtartani, tehát hogy például az odautat igyekszik lerövidíteni, hogy annak során se veszítsen a motivációjából.
Én például nem szeretem lerövidíteni az odautat, tehát én valahogy igyekszem itthon elfogadni az egész kihívást, elfogadni úgy, hogy ez addig fog tartani, ameddig kell, hogy tartson. Tehát ha már egyszer olyan sokféle módon nehezítem a dolgomat, nem használunk magas teherhordókat, nem használunk oxigént, akkor legalább vagyunk magunknak elegendő időt. És inkább igyekszem itthon lesakkozni magamban ezeket a játmákat, hogy ennyi ideig távol leszek a szeretteimtől, ennyi ideig ennek a feladatnak adom oda magam teljesen, teljes szívvel.
Hogy lehet folyamatosan megerősíteni? Olyan nagy a vágy, vagy ez az akarat benned, hogy föl sem merül, hogy hát, hogy lehet, hogy nem kéne?
Én azt vettem észre magamon, hogy nem egyféle attitűddel csinálom végig az expedíciókat. És ez nyilván logikus is, mert nem olyan, mint egy hagyományos sportesemény, ahol egy-két nap az egész verseny, és lehet, hogy az egész tényleges megmérettetés az pár percig tart, vagy még annyi ideig sem. Két és fél hónapról van szó, tehát ha két és fél hónapon keresztül iszonyúan meg akarnék feszülni, mint a hegedű húr, akkor elpattannék nagyon hamar. Tehát kell, hogy tudjak, amikor kell, fel kell tudnom ismerni, mikor kell, akkor relaxált vagyok, türelmes, várok, és amikor kell, akkor megfeszülök. És azt hiszem, hogy nekem nagyon sokat segít az, hogy felismertem, hogy tudatosan tudom váltogatni ezeket az attitűdöket, és hozzá tudom igazítani a feladathoz. Tehát amikor az a feladat, hogy két héten keresztül várjunk az alaptáborban, mert havazik, akkor ki tudom választani azt a sokkal elengedettebb, sokkal relaxáltabb attitűdöt, amivel fent tudom tartani a nap után ezeket a rutinokat, hogy ellapátoljam a havat a sátor körül, letisztítsam a napelemet, gumiszallaggal átmozgassam a testemet, mit tudom én, normálisan elég folyadékot fogyasztak, stb. De közben ne feszüljek, hiszen még holnap sem megyünk sehova, meg holnap után se. És amikor meg csúcsmászásra kerül sor, akkor azt tudja mondani, hogy most hat nap a világ, és ebből a hat napban mindent beleteszek. És ennek a tudatos kiválasztása az egy tanulható dolog.
Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz arról a fajta fizikai felkészülésről, amit a Kilián csinál. Azt mondja, hogy az aklimatizáció volt, amin dolgoznom kellett, ezért az előző évek tapasztalatai alapján kidolgoztam egy protokollt, ami egy 300 órás magaslati tartózkodást foglalt magában a mászás előtt edzéssel és alvással. Nagyon intenzív 4 és 10 óra közti időtartamú edzéseim voltak, mivel már alapból síléccel a lábamon mentem ki a hegyre, és délután elmentem még futni egy órát nagy intenzitással. Annyira kifárasztottam magam, hogy utána pár óráig szédültem is. A reggeli edzések javították a fizikai erőnlétemet, ugyanakkor a mentálisat is, aminek célja az volt, hogy jól érezzem magam a hegyen. Azért ez extrém, nagyon extrém, amit ő csinál.
Nagyon extrém, nyilván egy nagyon extrém mászóról emberről van szó. Ami rögtön megszólított, az első mondat volt, hogy az előző évek tapasztalatai alapján. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az aklimatizáció ez nem ilyen kőbevésett valami, van néhány szabály, néhány dolog le van írva a könyvekben, tankönyvekben, hogy kéne viselkedni az emberi testnek, de mindenki nagyon-nagyon egyedi módon reagál a magasságra. Ki kell tapasztalnom, hogy nekem inkább 4000 méteren, vagy inkább 5000 méteren kell majd többet várnom, hogy én hány nap alatt jó, ha felmegyek az alaptáborba. És ha megtudtam, hogy én hogy működöm, akkor ne hagyjam, hogy a külvilág, a körülmények, a nem tudom, az alaptábor logisztikát biztosító ügynökség, ritmusa, stb. Bármi befolyásoljon, akkor azt csináljam, hogy nekem működik. Ha a felkészülésről van szó, hogy a felkészülés meg az aklimatizáció nem egészen ugyanaz, akkor én azt tettem észre, de ez az én régen úgy képzeltem el, hogy a magashegyi, kifejezetten 8000-es expedíciós mászás, az biztos olyan, mint a hosszú távfutás. Mert ilyen monoton módon mozognak a hegymászók. És aztán utána annyit módosítottam rajta, hogy nagyon sokáig olyan, mint a hosszú távfutás, de egy idő után vannak benne ilyen spike-ok, ilyen hirtelen megugrások. Tehát lehet, hogy 6000 méteren, lehet, hogy még 6500, talán 7000 méteren is tudom tartani az egyenletes púzust, és tudok menni, mit tudom én, a max púzusom ilyen 70%-ával, de egy idő után, ahogy magasabbra megyek, mindenképpen lesznek benne megszaladások, és akkor erre is edzeni kell ezekre a maxpózusos interval jellegű terhelésekre.
Mi mindenem múlik az, hogy melyik az a nap, amikor elindultok a csúcsra? Nyilván az időjárás, de Kilián például kapott egy gyomorfertőzést 4 nappal a tervezett időpont előtt, és ez eléggé megnehezítette a helyzetét, legalábbis erről ír a könyvben. Mi múlik, hogy mikor?
Minden hegymászó leginkább a hegyet figyeli, az időjárást. Ma már olyan szerencsés helyzetben vagyunk, mi modern hegymászók, hogy ez leginkább elég pontos időjárás előrejelzéseket jelent. Tehát 10 napra előre van egy ilyen elnagyolt elképzelésünk arról, hogy minek kéne történni a hegyen. Az alaptáborban jó esetben a különböző expedíciók kooperálnak, összedolgoznak és összehasonlítgatják az előrejelzéseiket. És ahogy közeledik, mit tudom én, ha már 5-6 napról beszélünk, akkor még pontosabban tudjuk, hogy mikor van egy időjárási ablak. És a feladatom az, hogy amikor eljön majd az időjárási ablak, akkor én készen álljak. Tehát az én aklimatizációs programom készen legyen. Ráadásul, hogyha táborokat, depókat használsz, akkor idézőjelben a hegynek is készen kell állni, ami csak annyit jelent, hogy te elegendő felszerelést ittél fel a hegyre ahhoz, hogy ezekre támaszkodva meg tud mászni a csúcsot, ugye mi használunk táborokat, és a szervezetem készen áll arra, hogy elinduljak fölfelé. Ideális esetben a táborlánc kiépítése közben a szervezetem hozzászokott a magassághoz, és ezért az első adandó alkalommal, amikor megnyílik ez a bizonyos időjárási ablak, akkor én is készen leszek, de hát persze vannak ilyen pehes helyzetek, amikor ezek szerint a Kiliánnak gyomor problémái voltak, ez egyáltalán nem ritka hegyi körülmények között, ez mindenfélétől kialakulhat, fertőzéstől, egy bögre fertőzött vízből készült teától, bármitől. Szilárddal is velem is előfordult már ez.
Ő ír arról, hogy az ember a hegyen, tehát mászás közben elveszti az időérzékét, másrészt pedig előbb-utóbb eljön egy ilyen magányosság érzése. Te éreztél ilyet? Akkor is, hogyha van melletted valaki nyilván, hogyha nem egyedül mászol.
Ez szerintem egy nagyon, nagyon pontos és szép szikár leírás. Tehát az, hogy elveszti az időérzékét, az így van. Ennek egyszerű élettani oka van, az oxigénhiány az egy ilyen bódult, furcsa, módosult tudatállapotot okoz. És ennek része az időérzék elveszítése. Előfordult még az Annapurna megmászása után, emlékszem, hogy Mário barátommal, az olasz mászóval, akivel együtt voltam fönn a csúcson, és Josztal, aki a mászótársam volt, azon az expedíción leültünk az alaptáborban, és elkezdtük összerakni a részleteket, amikre emlékszünk, hogy ki mire emlékszik, hány órakor hol lehettünk kb. Úgyhogy ennyire furcsa állapotban kerülünk. A magány pedig ebben is van valami. Tehát valahogy ilyen oxigéngazdag környezetben, ahol most vagyok, nagyobb teret látok be magam körül, és amikor oxigénhiányos állapotban vagyok odafönt, és csak a saját testemnek a ritmusára, a hóállagára, arra, hogy a lépés, amit berúgtam magamnak a hóba, az mennyire tart, ezekre a dolgokra figyelek, akkor egy ilyen kis burok képződik körülöttem. Ez egy jó leírás Kiántól.
Ő ír arról, hogy mennyit szabad kockáztatni, ugye, hogy az embernek eszébe jut-e mászás közben, hogy van-e, amire nem számított.
Természetesen vállalunk kockázatot, és természetesen vannak olyan helyzetek, amikre nem készülünk föl. Sőt, azzal az attitűddel oda menni, hogy én tudom, hogy mi fog történni, és kézben tudom tartani a külvilágot, az helytelen lenne. Tehát az igazi érett felnőtt hegymászó magatartás az annak a felés elismerése, hogy ez egy bizonytalan közeg, egy nálunk erősebb közeg, egy kiszámíthatatlan közeg, és ha azzal a szándékkal megy oda, hogy uraljam ezt a közeget, annak sírás lesz a vége. Ehelyett arra kell törekednem, hogy én magam a saját testemet kézben tartsam, és minden váratlan, kiszámíthatatlan helyzetre rugalmasan, gyorsan, nyugodtan reagálni tudjak. Mindenféle meg fog változni, jön a váratlan vihar, más lesz a hónak a jellegi állaga, mint amire számítottam. Ott, ahol csonthót vártam, ott mély hó lesz, ott, ahol habat vártam, ott jég lesz. Szóval mindenféle megváltozik. Valaki más bajba kerül, még csak nem is kell nekem bajba kerülnem, és akkor segítséget kell nyújtanom, és akkor a szépen felépített terv, amit arra kialakítottam, hogy hány órakor hol kéne lennem, azonnal darabokra hullik. Lehet, hogy a mászás első óráiban lassabb leszek, mint amire számítottam, de lehet, hogy a későbbi órákban pedig gyorsabb.
A kívülállóban van egy ilyen romantikus elképzelés, hogy amikor a hegymászó már látja a csúcsot, akkor sokkal erősebb benne az, hogy akár meggondolatlanul is tovább megy, mint hogy visszaforduljon, ha minden jel arra utal, hogy vissza kéne fordulni. És erről is írő, hogy azért volt olyan pillanat, amikor azt gondolta, hogy nem, most akkor bírja, és menni fog, és tovább megy, de tudta, hogy egyrészt lefelé is jönni kell, másrészt pedig, hogy nem biztos, hogy szabad elindulni. Milyen olyan élményed volt, ami teljesen váratlan volt, és fölborított mindent?
Hát nekem se küldetésem, se üzenetem, de az én is feladatomnak érzem, hogy a romantikus elképzeléseket a hegymászással kapcsolatban amennyire tudom lebontsam és valós, reális képpel helyettesítsem a nagy közönségben, ha már ettől ki kell állnom a közönség elé, de ez a leírás, ez megint csak passzol, hogy nagyon sokáig az expedíció túlnyomó része alatt rugdosnom kell magamat, motiválnom kell magamat. Kérdezted, hogy hogyan lehet fenntartani a motivációt, ha ettől senki nem kényszerít minket arra. De való igaz, hogy van egy pont, amikor ez a furcsa egyensúly átbillen, és már nem motiválnom kell magamat, hanem kontrollálnom kell magamat. Meg kell vizsgálnom, hogy a csúcs, ami ott van fölöttem, és annyira vonz, az, ha tovább megyek, akkor átlépek egy bizonyos piros vonalat. És sajnos ez a piros vonal nincsen lefestve elénk a hóba. Sokszor olyankor fordulok vissza, amikor még minden bizonnyal tovább mehettem volna, de rosszkor visszafordulni csak egyszer lehet. Úgyhogy ez egy nehéz mérlegelés, nehéz számadás. Nekem eszembe jut mondjuk 2014, én életemben legmagasabban palasz nélkül 2014-ben voltam az Everestnek az északi oldalán. Akkor 8700 méteren fordultam meg, és egész egyszerűen kifutottam abból a nagyon szigorú időkorlátból, amit szabtam saját magamnak. És az alaptábor vezetőm mondta nekem a rádióban, hogy forduljak meg, mert nem férek bele az időkorlátba, amiben megállapodtunk. És akkor megfordultam, de azóta is nagyon sokszor előveszem azt a fényképet, amin ott látszik fölöttem, ha nem is az Everest csúcsa, mert az takarásban van, de lényegében az Everest csúcsára felvezető lanka, a harmadik lépcső és az Everest csúcsára felvezető lanka. Úgyhogy ezek nehéz történetek, de részei ennek a furcsa dolognak, amit hegymászásnak hívunk.
És akkor tudod, hogy ha fölérsz, akkor mi van? Tehát, hogy amikor megmászol egy ilyen csúcsot, olyat, amit sok mindenkinek nem sikerül, hogy akkor miben érzed magad többnek, mint nem tudom, fél évvel korábban?
Az az igazság, hogy nincsen semmi. Nincs odafönt semmi, és nem is várható el, hogy olyan nagy katarzist éljek át. És azt biztos, hogy nem érzem magam semmivel sem többnek, másoknál semmiképpen.
De magadnál mondjuk, hogyha az megvan, az a csúcs.
Minden expedíció tanít valamit önmagamról. De hogy ez ténylegesen csúcsélmény tanítja, azzal kapcsolatban erős kétségeim vannak. Inkább az egész élménynek kell szépnek, vállalhatónak, jónak lennie úgy, ahogy van. Tehát az egész történetnek indulástól érkezésig. Én 4-8 méter fölötti csúcson álltam, és ezek egyike az Annapurna, amelyik a legbeszedelmesebb ilyen himalájai 8000-es, és én is nagyon nagy teherrel indultam el Budapestről, mert egyrészt tudtam, hogy ennek van a legrosszabb halálozás statisztikája, másrészt pedig a legendás és felülmúlhatatlan Erős Zsoltéknak volt már egy expedíciójuk ezen a hegyen, amelyik tragédiával végződött. És őszintén szóval semmilyen katarzist nem éltem át a csúcson, amikor fönnálltam. Ha tényleg kíváncsi vagy arra, hogy mi volt a gondolat, ami a fejemben motoszkált, akkor azon gondolkoztam, hogy hogyan tudom kedves szavakkal, értsd a lehető leghatározottabb szavakkal rávenni a társaimat arra, hogy a lehető leghamarabb húzzunk innen, mert rossz volt az időjárás, nem volt tényegében nulla volt a látási távolság, a nyomainkat pedig elmosta a szél. Úgyhogy a csúcs az egy fókuszpont, ami felé törekszem, minden erőfeszítésem a csúcs felé mutat, de hát ezek a pontok, ezek ilyen kiterjedés nélküli dolgok, nem várhatjuk el tőlük, hogy ott fönn tényleg legyen valami katarzis. Az igazi katarzis akkor volt, amikor visszaértem a legfelső táborba, és tudtam, hogy ezt a kalandot, ezt túléltük, és akkor rádöbbentem, hogy na hát milyen nagyszerű dolgot vittünk véghez.
És már akkor is tudod, hogy újra útnak indulsz, majd egy másik csúcsra?
És már akkor is tudom, hogy újra útnak indulok, így van.
Aztán.
Tehát akármiről is szóljon ez a folyamat, az biztos, hogy körkörös.
Klein Dávid hegymászóval beszélgettünk felkészülésről, mászásról, váratlan helyzetekről, és arról, mi mindent érez, amikor eléri azt, amire fél évig készült. Hogy milyen tapasztalatai voltak a Monteveresten különböző évszakokban Kilian Jornénak, hogy hogyan edzett, hogyan futott a hegyen, a hóban, és hogy hogyan jutott föl kétszer is a Monteverest csúcsára, arról a Semmi sem lehetetlen című igazán lebilincselő könyvében olvashatunk. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Ez a mai adás a Cervantes intézettel közösen készült, az interjúk az intézet oldalán is meghallgathatók. További kellemes rádiózást kívánok!